útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Lélek biztos vezető, nekünk pedig az az első feladatunk, hogy megtanuljuk megkülönböztetni az ő hangját, mert ő mindenkiben és mindenben beszél, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Átadták az Eger Advent jótékonysági gyűjtésből befolyt összeget az Egri Fűegyház megyei Karitásznak, közölte a közösségi oldalán Wagner Ákos polgármester. Az Eger Advent rendezvényen a már jól ismert Bögre akció keretében gyűjtöttek támogatást a szervezők. A kedvezményezett az Egri Fűegyház megye Karitász központ lett. Az összegyűlt 400.000 forintot január 25-én adta át Wagner Ákos polgármester Árvai Ferenc igazgatónak. Az erős középosztály lesz a kulcskérdés a következő 15-20 évben, valamint felértékelődik a stabilitás és a biztonság. Fontos lesz a konnektivitás alapú külpolitika és a hatékony államszervezés, hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten a Magyar Nemzeti Bank lámfalusi konferenciáján. A tanácskozáson Orbán Viktor arról beszélt, a liberális korszakot egy szuverenista korszak váltja fel a jövőben, hozzátette. Mi magyarok 15 éve építjük egyedül a nyugati világban a szuverenista korszakot, tudunk egyet és mást mondani az előttünk álló korszak sajátosságairól. Az első fontos tapasztalat a stabilitás és a biztonság. Magyarország továbbra is támogatni fogja Grúziát abban, hogy megőrizze szuverenitását és területi integritását, jelentette ki az országgyűlés elnöke Budapesten, miután együttműködési partnerségi keret megállapodást írt alá Salva Papuasvilivel, a grúziai parlament elnökével. Kövér László hangsúlyozta, ezzel a megállapodással a magyar és a grúziai parlament együttműködése arra a stratégiai szintre került, amelyen a két ország kormányközi kapcsolatai már 2022 óta vannak. Ez egyben szimbolikusan is kifejezi a Magyarország és Grúzia közötti barátságot, amely a közös érdekeken, illetve hagyományokon alapul. 20 nap alatt már több mint 2000-en igényelték a munkáshitelt, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videóban. Varga Bajusz Veronika úgy értékelt, ez elképesztő siker, és egyértelműen azt mutatja, hogy a fiatalok egy olyan eszközt, egy olyan lehetőséget kapnak a kezükbe, amivel tényleg elindíthatják az életüket. Elmondta, eddig közel 300 hitelt folyósítottak, átlagosan 3,7-3,8 millió forint értékben. A hitelt az igénybevevők szabadon felhasználhatják, és akikkel eddig beszélgetett, vállalkozásindításra, lakásvásárlásra, autó vagy eszközbeszerzésre, esetleg a vállalkozásuk hirdetésére fordítják a támogatást, jelezte az államtitkár. A jelenlegi adatok alapján országszerte 229 iskola kapott hétfő reggel bombafenyegetést Szlovéniában, közölte Primoz Ogrink, a szlovén rendőrségi főigazgatóság terrorizmussal és szélsőséges erőszakkal foglalkozó osztályának vezetője. Kiemelte, a fenyegetés alacsony biztonsági kockázatot jelent, mivel a bejelentéseket széles körben generálták, hasonlóan a közelmúltban a szomszédos országokban történt fenyegetésekhez. A hivatalos e-mail címekre küldött fenyegetésekben a többi között az állt, hogy robbanó szerkezet van az intézményben. A szövegben olyan indokokat is közöltek, amelyek tele vannak vallási szimbolikával, fogalmazott a szlovén rendőrség magasrangú képviselője. Szavai szerint az iskolák különböző címekről különböző időpontokban kaptak elektronikus levelet, a konkrét intézményt, a helyszínt és a lehetséges támadás időpontját sem pontosították az e-mailekben Szlovéniában, húzta alá. Végül az időjárásról. Kedden gyengén és erősen felhős időszakok váltakoznak. Általában hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Elszórtan záporeső várható, akár ismétlődő jelleggel is előfordulhat. A déli délkeleti szél elsősorban az északnyugat-Dunántúlon erős, néhol viharos lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 14 és 20 fok között alakul, de az északi középhegység tágabb térségében előfordulnak olyan részek, ahol nem haladja meg a 7 fokot. Híreket hallottak.
Van az úgy, hogy szárnyal a szerelem, lángja az egekig ér, hova tart, nem érti a fene sem.
És van úgy, hogy vergődik idelem, áztatják túlszak esők, vihardul itt benn, de csak kicsiben, s jönnek még napos idők.
Nő a fény a szápor végén, rágyog az utca kövén. Kiszárad a könnyed, a sok hiszti után az ég aja kisimul, ismét a fény lesz az úr, nő a fény a zápor végén, ragyog az utca kövén.
Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kipling Kim az ördöngös című regényének 23. részét Kulka János olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Rudyard Kipling, Kim az ördöngős. Sok képtelen ötlet és terv megfordult az agyában, mielőtt a vihar kellős közepén a táboruk felé közeledett. Egy villám nem messze tőlük épp azelőtt hasított ketté egy fenyőt, s ez igen alaposan meggyőzte az idegenek majd tucatnyi teherhordó kuriát arról, hogy az időjárás nem alkalmas a további utazásra, így hát valamennyien ledobták a vállukról a batyukat, és megmakacsolták magukat. Egy hegyi rádzsa alattvalói voltak mind, akiket uralkodójuk a helyi szokás szerint bérbeadott, hogy hasznot húzzon belőlük. Nyomorúságukat és riadtságukat pedig csak még inkább fokozta, hogy az idegen száhibok puskával fenyegették őket. Ezért a közeli sűrű erdő nyújtotta fedezékbe menekültek, ahonnan a száhibok minden káromkodása és fenyegetőzése ellenére sem bújtak elő. A helyzet tehát úgy hozta, hogy a babúnak nem volt szüksége féleszűt játszania, így aztán más módot eszelt ki a szívélyes fogadtatás biztosítására. Kifacsarta csuromvizes ruháit, belebújt a bőrcipőjébe, kinyitotta kékfehér esernyőjét, és délceg testtartással, bár a torkában dobogó szívvel, úgy lépett a száhibok elé, mint ő felsége, a Rámpúri rádzsa küldöttje. Uraim, mit tehetek önökért? Kérdezte nyájasan. Az urak rendkívül megörültek neki. Egyikőjük nyilvánvalóan francia származású volt, a másik orosz, de angol tudásuk cseppet sem volt gyengébb a babuénál. Tüstént a váratlan vendég szíves segítségét kérték. Elmesélték, hogy az embereik megbetegedtek Lehiben, de nekik tovább kellett sietniük, nehogy megegye a moly a vadászaton ejtett préda bőrét, mielőtt megérkeznek Szimlába. Megmutatták valamennyi kormányszervnek szóló általános ajánló levelüket, amely előtt a babu keleti módra tisztelgett. Nem találkoztak más vadásztársasággal útközben, egymaguk voltak a környéken, de bő készletük van mindenből, amire szükségük lehet. Egyetlen kívánságuk az volt, hogy tovább indulhassanak, amilyen hamar csak lehetséges. Ezt halván a babú tüstént a rettegő kulik után eredt a fák közé, s három percnyi győzködés, na meg egy kis ezüst árán, Hárinak ugyan vérzett a szíve a pazarlástól, de hát az állam szolgálatában nem lehet takarékoskodni, sikerült kicsalogatnia a 11 kulit. Így legalább a babú tanúja lehet szörnyűséges elnyomásuknak, gondolták. Királyi urunkat rendkívül fölbosszantanák a történtek. De ezek az emberek csupán egyszerű és végtelenül ostoba teremtések. Ha az urak szemet hunynának, a szerencsétlen affér fölött leköteleznének. Nem sokára eláll az eső, és már indulhatunk is tovább. Önök tehát vadászni voltak, pompás mulatság lehetett. Fürgén szökkent az egyik ládától a másikig, s úgy tett, mint a szép rendbe akarná tenni őket. Egy angol rendszerint nem bizalmaskodik holmi ázsiaival, s főleg bármilyen barátságos legyen is az a babú, esze ágában sem volna megkínálni étellel vagy itallal. Az idegenek mégis így tettek. Vacsora közben kérdések hosszú sorával ostromolták Harryt, főként asszonyokat illető tréfás kérdésekkel, amelyekre a babú vidáman és nyíltan felelgetett. Boróka pálinkához hasonló fehér itallal kínálták, s amint kiürült a pohara, újra töltötték. Nem sokára tehát minden megfontoltsága elhagyta a babút. Megoldódott a nyelve, s szinte hazaáruló módjára elsöprő illetlenséggel beszélt a kormányról, amely ráerőszakolta a fehér ember iskoláit, de arra már nem volt gondja, hogy a fehér ember fizetését is biztosítsa számára. Addig mesélte az elnyomásról és az igazságtalanságról szóló történeteit, míg nem úgy áthatotta a lelkét országának nyomorúságos sorsa, hogy könnyek peregtek végig az arcán. Aztán bengáli szerelmes dalokat énekelve eldülöngélt, és egy vizes fa tönkre rogyott. Az idegenek soha nem találkoztak az indiai angol uralomnak nála szerencsétlenebb, boldogtalanabb áldozatával. Ezek mindegy formák, szólt az egyik vadász a másikhoz franciául. Majd meglátod, ha megérkezünk a valódi Indiába. Szívesen meglátogatnám a rádzsáját. Talán szót érthetnénk vele. Lehetséges, hogy hallott rólunk, és ki akarja mutatni a jó akaratát. Nincs rá időnk. A lehető leghamarabb Szimlába kell érnünk, felelte a társa. Részemről annak örültem volna a legjobban, ha már Hilászban vagy Lehben feladtuk volna a jelentésünket. Az angol posta gyorsabb és biztonságosabb. Emlékezz rá, hogy a kormány mennyi kedvezményben részesített minket. Isten nevére, minket részesítenek kedvezményben. Hát el tudod hinni ezt a végtelen ostobaságot? A büszkeségük az oka. A fennéjázó gőgük, amely megérdemli és meg is fogja kapni a büntetését. Igaz. Ha valaki egy európai szomszédját le tudja győzni, az már valami, de ezek, túl egyszerűnek tűnik a dolog. A büszkeség. A büszkeség, barátom. Mindezt Harry szó szerint hallotta a közelben. Jobban tettem volna, egyszerűen elvágom a torkukat, morogta magában. Mikor reggel visszatért az idegenekhez, szörnyű fejfájásra panaszkodott. Attól tartva, hogy bódultságában túlságosan tolakodó és zabolátlan nyelvű volt, bűnbánóan puhatolózni kezdett. Erősködött, hogy valójában szereti az angol kormányt, amelyet Rámpuri urával nagy egyetértésben a jólét és a becsület forrásának tart. Erre a két férfi gúnyolódni kezdett, s addig idézték az előző este elhangzott szavait, míg a babút teljesen sarokba szorították. Így hát kénytelen volt Fanyar képmutató vigyorral az arcán és sandán kacsingatva az idegenekre beismerni az igazat. Majd útnak indultak. A babú a friss levegőn végigvezette a vadászokat a földillatott lehelő hegyoldalon. Büszkén a kulik élén, ám de szerényen az idegenek mögött lépdelt. A fejében rengeteg gondolat cikázott, amelyek igencsak meglepték volna az utitársait, ha tudnak róluk. Ám Harry csupán idegenvezetői státuszának megfelelően a látnivalókról beszélt, s mindenkor készségesen mutatott rá a királyi urának birtokán található nevezetességekre. Eldicsekedett azzal is, hogy a hegyekben megtalálható minden állat, amire csak az idegenek lőni kívánhatnak. Hegyi kecskék minden változatban, és medve. Hosszas előadást tartott a botanikáról és a néprajzról, és egy sor helyi legendát is elmesélt. Jártassága etéren igazán helyén valónak nevezhető, hiszen 15 éve a hivatal megbízható ügynökeként dolgozott. Eredeti fickó, szólt a magasabbik a két idegen közül. Olyan, mintha egy bécsi idegenvezető álmából lépett volna elő. Kicsiben képviseli az Indiában végbe menő folyamatot, kelet és nyugat torz keveredését, felelte az orosz. De ha valaki, akkor mi aztán tudunk bánni a keletiekkel. Elvesztette a hazáját, és nem kapott helyette másikat. Igen, csak gyűröli a hódítókat. Ide hallgass! A múlt éjszaka bizalmasan megvallotta nekem. A babu figyelmesen hegyezte a fülét a csíkos ernyő alatt, hogy követni tudja a hadaró száhib francia szavait, miközben egyfolytában szemmel tartott egy térképekkel és iratokkal teli ládát. Különösen nagy láda volt, és két vízhatlan vászonba is be volt csomagolva. Egyelőre nem akart ellopni semmit. Éppen csak annyit akart kideríteni, hogy alkalomattán mit kell ellopnia, és miként léphet meg a zsákmánnyal. Hálát adott Hindusztán valamennyi istenének és Herbert Spencernek, amiért még az idegeneknél volt minden, amit érdemes megszerezni tőlük. A második napon az egyre emelkedő út egy hatalmas zöld rétre vezette őket, ahol napnyugtakor egy idős lámával találkoztak. Az öreg összekulcsolt lábbal ült a földön, s egy rejtélyes kép fölé hajolva magyarázott a mellette ücsörgő, egyedülálló szépségű, bár kissé mosdatlan ifjú tanítványának. Kim már jóval korábban kiszúrta a csíkos esernyőt, s a rövid pihenést javasolt a lámának, hogy az ernyő gazdája utolérhesse őket. – szólt a babú leleményesen. – Ez egy kiváló helybéli szentember. Valószínűleg a mi királyi úrunk alattvalója. És mit csinál? Nagyon különös. A szent kép jelentését tárja fel a tanítvány előtt, kiváló ábrázolás. A két idegen csupasz fejjel állt a pázsiton alacsonyan végig sikló délutáni napfényben. A mogorva kulik megörültek a pihenőnek, és megkönnyebbülten dobták le a vállukról a terhet. Nézd, szólt a francia. Mintha egy vallás születésének lennénk a tanúi. Az első mester és az első tanítvány. Buddhista lehet? Biztosan valamelyik helyi változat követői, felelt a másik. A hegyekben nincsenek valódi buddhisták, de nézd a ruhájának a ráncait, és nézd a szemét, milyen kihívó. Miért érzem magam menthetetlenül fiatalnak egy ilyen ember láttán? A férfi szenvedélyesen rácsapott egy magas farönkre. Még sehol sem hagytam nyomot magam után ebben a világban, sehol. Tudod, ez az, ami mérhetetlenül bosszant engem. Lángra gyúlt tekintettel merett a láma nyugodt arcába, és végtelenül békés, méltóság teljes testtartására. Légy türelemmel, majd együtt hagyunk nyomot magunk után, de addig is készíts egy rajzot róluk. A babu elindult kimfelé, és büszke testtartása teljes ellentétben volt hód alatt teljes szavaival és ravasz hunyorgásával. Szent testvérünk, ezek az emberek szájibok. Az egyiket kigyógyítottam a hasmenésből, és most Szimla felé tartok velük, hogy továbbra is ügyelhessek a felépülésére. Szeretnék látni a képedet. Mindig helyesen cselekszel, ha meggyógyítod a betegségben szemben őket. Ez a létkerék, mondta a láma képre mutatva, amit te már bizonyára jól ismersz. És boldogok lennének, ha elmagyaráznád nekik a jelentését. A láma szeme felcsillant, mint mindig, amikor újabb figyelmes fülekre talált. Helyes cselekedet megismertetni az idegeneket a legnagyszerűbb úttal és törvénnyel. Tudnak valamelyest hindiül, ahogy a képek őrzője tudott? Talán egy kicsit. Ekkor a láma, akár egy kisgyermek, aki vadonatúj játékát próbálja ki, hátravetette a fejét, és teli torokból szavalni kezdett egy imát, mielőtt belefogott a tanításba. Az idegenek a hegymászó botjukra támaszkodva figyeltek. Kim szerényen guggolva a láma mellett a száhibok hol összemosódó, hol szétváló árnyékát és az arcukra vetülő vörös napsugarakat nézte. Nem angol lábszárvédőt viseltek, és különös öv volt a derekukon. Egy könyv illusztrációit juttatták az eszébe, amelyet a Szent Xavér iskola könyvtárában lapozgatott. Igen, pontosan úgy néztek ki, mint Monsieur Sumigrast, az Egy fiatal természettudós kalandjai Mexikóban című könyvből, seppet sem úgy, mint azok a felettébb lelkiismeretlen oroszok, akiknek Harry lefestette őket. A sáros, szótlankulik tisztelettudóan a lámától 10-15 méternyire telepedtek le, a babú pedig, akinek vékonyka, bő inge úgy lobogott a hűvös szélben akár egy jelzőzászló, elégedett ábrázattal áldogált. Ezek azok az emberek, akiket kerestünk, súgta Kimnek, mielőtt a láma folytatta a szertartást. Az idegenek a hajladozó fűtengert követték a tekintetükkel, ahogy a szellő végig suhant a tisztáson. Valamennyi könyvük, jelentésük és térképük abban a nagy piros tetejű ládában van. És egy királyi ajánlólevelet is láttam, amelyet Hilász vagy Bunár írt, de szer felett gondosan őrzik. Szerencsére még semmit nem adtak postára, legben. Ebben biztos vagyok. És kik a kísérőik? Egyszerű teherhordó kulik, nincsenek saját szolgáik. Olyan óvatosak, hogy még az ételüket is maguk főzik. És mi a csodát tehetnék? Csak várj és figyelj. Csupán a megfelelő alkalmat kell kívánom, és már jelzek is neked, hogy merre keresd azokat a papírokat. Jobb volna, ha Mahbubali tartaná a kezében a dolgot, és nem egy bengáli, mondta Kim gúnyolódva. Nem csak úgy juthatsz be a kedvesed szobájába, hogy ledöntöd a falát. Nézzétek! Ez itt a pokol. Itt vezekelnek a fukarok és a mohók. Az egyik oldalról a vágy, a másikról pedig a türelmetlenség határolja körül. Folytatta az előadást a láma, egyre inkább nekihevülve, miközben az egyik idegen lerajzolta őt a gyorsan tűnő világosságban. Elég lesz, szólt végül a férfi gorombán. Nem értem, miről hablatyol, de a kép kell nekem. Kérdezd meg, hogy eladja. Azt mondja, nem, uram, felelte a bábú. A láma természetesen épp oly kevéssé vált volna meg a képétől egy idegen vándor kérésére, mint amennyire egy érsek sem adná zálogba a templom a szentedényeit. Egész Tibet tele van a létkereket ábrázoló olcsó nyomatokkal, de a láma igazi művész volt. Emellett a maga hazájában jó módú apát lévén pénzre sem volt égető szüksége. Talán, ha 3, 4 vagy 10 nap múlva úgy látom, hogy a száhib is kereső, szívesen rajzolok neki egy másikat. Ám ezt a novíciusom tanítására használom. Mondd el neki, Hakim. De most akarja, és pénzt is ad érte. A láma nyugodtan megrázta a fejét, s lassan nekiállt összehajtogatni a rajzot. Az orosz azonban a lámára nézve egy tisztességtelen vérembert látott, aki egy darab koszos papír árán akar alkudozni. Egy maréknyi rúbiát vett ki a zsebéből, stréfálkozva a rajz után kapott, ám a papír elszakadt a láma kezében. Halk zúgolódás futott végig a kulik során, akik közül a legtöbben jó buddhisták voltak. A megsértett láma fölemelkedett. A kezét egyetlen fegyverére, a súlyos vastól tartójára tette. A bábú szörnyűködve toporgott egy helyben. Na látod, látod, ezért akartam tanunkat. Ezek felettébb lelkiismeretlen emberek. Uram, uram, nem üthet meg egy szent embert. Tanítványom, ez az ember meggyalázta az írott szót. De már késő volt. Mielőtt Kim közbe léphetett volna, az orosz ökle a láma arcába sújtott. Ám a következő pillanatban már gurult is lefelé a hegyoldalon, Kim folytogató markával a torkán. Ez az ütés minden szunnyadó ír ördögöt fölébresztett a fiú vérében, s tüstént rávetette magát ellenségére. A láma félig kábultan térdre rogyott, a kulik pedig fölkapták a batyúikat, s olyan sebesen rohantak fölfelé a hegyoldalon, ahogy egy síkvidéki ember szalad a rúnán. Páratlan szentségtörés tanúi voltak, s menekülniük kellett még mielőtt a hegyek istenei és ördögei bosszút állnak rajtuk. A francia a lámához sietett, és azzal a gondolattal, hogy túszul ejti, a revolvere után nyúlt. De ekkor éles kövegzápor azódult a fejére, a hegyi emberek ugyanis kiválóan céloznak, s ez eltántorította a szándékától. Egy Ao Chungból származó kuli pedig egy közeli törpefenyő erdőbe menekítette a lámát. Mindez olyan gyorsan zajlott le, mint amilyen hirtelen letelepszik a sötétség a hegyekre. Elvitték a csomagokat és az összes fegyverünket, ordította a francia, vaktában lövöldözve a félhomályban.
Jól van, uram, jól van, ne lövöldözzön, majd én visszaszerzek mindent,
szólt Harry, s lelóholva a lejtőn, teljes súlyával a győzelme felett örvendő és meghökkent Kim nyakába vetette magát, aki eközben ellenfele fejét döngölte egy kőbe.
Elegy a kulik után, súgta a fülébe a bábú. Náluk van minden csomag. A papírok a nagy piros tetejű ládában vannak. De azért mindent nézz át. Vedd magadhoz a papírokat, s főként a királyi levelet. Menj, jön a másik férfi.
Kim szágultva elindult fölfelé. Ekkor egy revolver golyó pattant meg mellette egy ciklán, és Kim hasra vetette magát.
Ha lövöldöz, kiáltotta Harry, visszajönnek, és valamennyiünket megölnek. Megmentettem a társát, uram. Ez kifejezetten veszélyes játék. Az ördögbe.
Kim már alig tudott magával angolul gondolkozni. Ez aztán átkozottul kényes helyzet. De mégiscsak önvédelemből kell cselekednem. Mahbub Ali ajándéka után kutatott a ruhája alatt, majd bizonytalanul, hiszen néhány gyakorló lövéstől eltekintve sohasem használta még a fegyverét, meghúzta a ravaszt.
Na, mit mondtam? Látja, uram!
Kiáltotta a babú könyvelábat szemmel.
Jöjjön inkább ide, és segítsen talpra állítani a társát. Valamennyien benne vagyunk a csávában, én mondom.
A lövések elhallgattak. Botladozó léptek hangja hallatszott, s Kim verejtékezve rohant fölfelé a félhomályban.
Megsebesültél, tanítványom?
Kiáltotta a láma a feje fölül.
Nem, és te?
Felelte besietve a törpefenyő erdőbe.
Semmi bajom. Gyerünk! Ezekkel az emberekkel majd elmegyünk a hófötte semlegbe.
De csak azután, hogy igazságot szolgáltattunk, szólalt meg a kulik közül az egyik. Nálam vannak a száhibuk puskái, mind a négy. Menjünk vissza tüstént.
Hiszen megütötte a szent embert. Mindnyájan láttuk. A földjeink kiszáradnak, a feleségeink pedig meddők lesznek. Lavina zúdul a fejünkre hazafelé menet. Minden nyomorúságunk tetejébe még ez is.
A törpefenyő erdő megtelt átkozódó, megrettent, és rémületükben bármire képes kulikkal. Az Ao Chungi férfi, aki megmentette a lámát, türelmetlenül megmarkolta a fegyverét, és már indult is lefelé.
Várj csak, szent testvérünk, nem lehetnek messze, szólt.
Várja, még visszatérek.
Én vagyok az, aki ellen rosszat cselekedtek,
mondta a láma végighúzva a tenyerét a homlokán.
Éppen ezért, hangzott a felelet. Ha én szemet hunyok a bűnük fölött, a kezed tiszta marad.
Mi több, engedelmességeddel érdemre teszel szert.
Várj meg itt, aztán mindjárt elindulunk Semlegbe,
ragaszkodott a tervéhez a férfi.
Egy perc erejéig, éppen annyi ideig, amennyibe egy fegyver megtöltése telik, a láma habozott. Aztán fölállt, és az egyik ujját a férfi vállára tette.
Hallottad, amit mondtam? Azt mondtam, ne legyen öldöklés. Én a Sucszen kolostor apátja voltam. Annyira válts rá, hogy patkányként szülesz újra, vagy kígyóként akarsz csúszni a csurgó alatt következő életedben. Azt akarod, hogy...
A láma hangjának dörgése a kulit a tibeti ördög gong zengésére emlékeztette, mire váratlanul térdre borult.
Jaj, jaj, kiáltozták a többiek, ne átkozd meg minket, ne átkozd meg őt, csak a túlzó lelkesedés vezette, tedd le a puskát, te ostoba.
Haragra harag, gonoszságra gonoszság, nem ez az útja ennek. Nem lesz öldöklés, szólalt meg ismét szigorúan a láma. Hagyjátok, hogy akik engem megütöttek, a saját tettük fogságába kerüljenek. Gyötrődések közt fognak újra és újra erre a világra születni.
Lehorgasztotta a fejét, és Kim vállára támaszkodott.
Majdnem rosszat cselekedtem, tanítványom,
suttogta a fenyők között a csöndben.
Elfogott a kísértés. Arcon ütött. A húsomba ütött.
Zihálva leroskadt a földre. Kim hallotta heves szívdobogását a mellkasában.
Kipling, Kim az ördöngös című regényének 23. részét Kulka János előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
mirada, sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira?
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Benső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 19. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Bartók Beáta.
Lawrence Freeman Belső fény. A tiszta imádságként végzett meditáció. Az én világossága. Szomorúságunknak és szenvedéseinknek sokszor az az oka, hogy nem tudjuk kimondani, ami bennünk van. Gyakori jelenség, hogy szavaink vagy az önkifejezéshez használt eszközeink eltorzítják, amit érzünk és gondolunk. Ha egymás után többször kudarcot vallunk a belsőnk kifejezésében, az a szörnyű érzés lehet urrá rajtunk, hogy soha nem fogjuk tudni kimondani az érzéseinket és a gondolatainkat. Ha pedig úgy érezzük, hogy igazi énünk folyamatosan elkülönül másoktól, és legmélyebb érzéseink soha nem juthatnak kifejeződésre lelkünk határain kívül, akkor a magányt és félelmet szülő elkülönültség állapotába kerülünk. A meditáció egyik legmelbevágóbb hatása, hogy közvetlenül szembesít ezzel a nyomasztó érzéssel. Ez magyarázza, hogy a meditáció útjára lépő embernek hamarinába száll a bátorsága, és úgy érezzük, hogy ez az egész túl sok nekünk. Kényelmetlen dolog szembenézni az elszigeteltség érzésével. Alig, ha nem, sok szenvedést okozott nekünk, és minden bizonnyal el is nyomtuk magunkban, ilyen-olyan érvekkel megmagyaráztuk magunknak, és így végül is megbékéltünk vele. Berendezkedtünk az elszigeteltségben. A meditációt gyakorolva azonban engedjük, hogy felszínre törjön ez az érzés, és ekkor már nincs hová elmenekülnünk előle. Nem tudunk elszelelni előle, miközben meditálunk. A meditáció azt a szikár és alapvető igazságot juttatja érvényre, hogy csak akkor lehetünk teljes emberek, ha szembenézünk azzal, hogy csak azért nem tudjuk kifejezni valódi önmagunkat másoknak, mert még nem léptünk kapcsolatba önmagunkkal. Csak akkor tudjuk kifejezni önmagunkat másoknak, ha tudjuk, kik vagyunk, és azok is vagyunk, akiknek lennünk kell. A meditáció révén érintkezésbe lépünk valódi és kifejezhető énünkkel. Ehhez pedig munkára van szükség. Ki kell tartanunk a meditációban. Ha kitartóak és álhatatosak vagyunk, felmerül bennünk az a kérdés, hogy valójában mi is választ el minket igazi önmagunktól. A meditáció nagyon egyszerű választ ad erre a kérdésre. Nem könnyű, de egyszerű választ. Semmi. Semmi nem lép közénk és igazi énünk közé. Semmi, leszámítva azt a téveszmét, hogy valami ott húzódik közöttünk és igazi énünk között. Ezt a téveszmét nevezzük egónak. Más szóval az ego, elkülönültségből fakadó szomorúságunk egyetlen oka nem több, mint illúzió, egyszerűen semmi. Pusztán csak a valóság torz érzékelésének fókuszpontja, rosszul beállított lencse, amely eltorzítja látásunkat, s azt eredményezi, hogy félreértjük mind magunkat, mind másokat. Semmi sem húzódik igazi énünk és önmagunk között, hiszen magától értetődően mi vagyunk igazi énünk. Ennek felismerését nevezzük megvalósultságnak. Ha megtapasztaljuk, hogy belső világosságunk egy az isteni világosság valóságával, akkor megvilágosodásban van részünk. Ennek felismeréséhez viszont meg kell tanulnunk, hogyan lehetünk önmagunk, s hogyan hagyhatjuk magunk mögött alapvető téveszménket, helyreigazítva az ego torzlátásmódját. Az ego ugyanis tévedés. Nehézségeink abból fakadnak, hogy meg kell találnunk tévedésünk okát, mert csak ezután igazíthatjuk helyre, és hagyhatjuk magunk mögött. Rá kell találnunk a gyökérre, és ki kell húznunk. Ám ha keresni kezdjük, azzal csak megerősítjük. Az igazságot kell keresnünk, nem a tévedést. Ezért hát meditálni kezdünk, és meditáció közben magunk mögött hagyjuk alapvető tévedésünket, téves elgondolásunkat, mivel mindenfajta elgondolást magunk mögött hagyunk. A meditáció épp oly egyszerű utat nyit meg előttünk, amilyen egyszerű igazi énünk. A meditáció elsajátításához önfegyelemre van szükség. Van néhány egészen egyszerű eljárás, amelyet meg tudunk tanulni, és mint minden más művészethez, gyakorlás és kitartás kell hozzá. Nyugodtan és csendben kell ülnünk, kihúzva magunkat és egyenes háttal. Lassan be kell csuknunk a szemünket, s miközben ellazulva, de éber figyelemmel ülünk, magunkban elkezdjük mondani a mantrát. Minden egyes alkalommal, amikor meditálunk, minden reggel és este lehántjuk magunkról öntudatunk egy-egy rétegét. Először azt tanuljuk meg, hogyan szakadhatunk el minden gondolattól. A tudat következő rétegéhez érve elszakadunk az emlékezettől, és magunk mögött hagyjuk az összes képet. Ha sikerrel járunk, egyszerűen önmagunk vagyunk, nincsenek ránk rakódott rétegeink és burkaink. Ezt a mezítelenséget nevezte Jézus lelki szegénységnek. Azt mondta, hogy boldogok, akik lélekben szegények. Nincs már bennünk szomorúság, és spirituális boldogság kerít hatalmába minket, mert miénk a mennyek országa, ahol az igazi én saját világosságával ragyog fel. Az csodálatos dolog a lelki szegénység. Megerősít, ha ezen az úton járunk. Bár időnként göröngyös, attól még semmivel sem kevésbé örömteli, csodálatos és békés. Mérhetetlen szegénységet jelent, mivel lehetővé teszi, hogy meglássuk igazi énünk világosságát, s felismerjük, hogy egész lényünk azonos ezzel a világossággal. A mantra végigvezet minket gondolkodásunk, nyelvünk, igazi és képzelő erénünk rétegei saját világos, s eljuttat a teljes tudat tiszta világosságára. A mantra egészen egyszerű. Olyan, mint az a rövid hangjelzés, amely segít a repülőgépeknek leszállni a ködben, mert a hangjelzést követve a gép a helyes pályán marad. Aki inkább számítógéppel dolgozik, arra a képernyőn villogó kis nyílra is gondolhat, amely egyszerre követi és irányítja a programozó gondolatait. Ahol a kis nyíl villog, pontosan ott jár a számítógép kezelője. A mantra egyszerűen az a fókuszpont, amely elvezet ahhoz a középponthoz, ahol felragyog az igazi én világossága. Ha nem térünk el a meditáció útjáról, a meditáció idején talán nem érezzük, hogy efféle folyamat zajlik, de aggodalomra semmi okunk, és ne is próbáljunk előidézni semmit. Ne legyünk azon, hogy felragyogjon valamilyen fény, hallhatók legyenek bizonyos szavak, és egyáltalán ne akarjunk semmit. Ha álhatatosan kitartunk, magát az életünket fogja lassan, de mélyrehatóan átragyogni a belső világosság, amelyet kiszabadítunk a rárakodott rétegek alól, s felismerjük, hogy mindenben fény ragyog. John atya mindig azt mondta, hogy a meditáció útján csak egy valamit veszíthetünk el, a korlátainkat. Lelki kitágulásunk legnagyobb fékező ereje pontosan az az illúzió, hogy el vagyunk szakítva igazi énünktől. Ha megszabadulunk ettől a belső korláttól, felismerjük és belátjuk, hogy egyek vagyunk önmagunkkal, egymással és Istennel. Megértjük, amit evangéliuma és levelei tanúsága szerint Szent János is megértett, azt az igazságot, hogy a bennünk sugárzó fény nem más, mint Krisztus világossága, a megvalósult fény, amely mindenkit megvilágosít, aki a világba érkezik. Ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha a világosságba járunk, mint ahogy ő is világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással. A lényünk középpontjában ragyogó fényhez szegénységen, de csodálatos szegénységen keresztül vezet az út. Az egyszerűség útja, amelyet nem csak elméletben, de gyakorlatban is összefoglal a mantra ismétlése. Semmi egyebet nem kell tennünk. Egyszerűen csak el kell köteleznünk magunkat a mantra szegénységének. És hétköznapi életünkben életre kell váltanunk elköteleződésünk következményeit.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény, a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 19. részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat kedden 14 óra 35 perctől megismételjük.
Termesztő hideg reggelen, a hajnali ködöt rágva, szomorú szívvel gondolok erdélyi fenyőfákra. Ahogy az erdeinket pusztítják, úgy pusztul vele a népünk, mikor az utolsó fát kidöntik, akkor lesz nekünk is végünk. Nézem az idős bácsikat, itt a
az életben láttak már mindent, vakuló szemükkel keresik, de nem találják az Istent. A nénik is inkább csak sírnak, nincsen sem család, sem gyerek, idegen országba mentek,
hogy jött mentképpen elsőleg.
Bár ugyanaz ismétlődik, száz meg száz éve régen, mi ébresztő kiáltás helyett suttogunk csak a szélben. Megmondom én, hogyan lehet, hogy magyarként éljük a jövőt, ameddig azok döntik, mi ültetjük addig a fenyőt, ameddig azok döntik, mi ültetjük addig a fenyőt. Bajban sem ismerjük egymást, nem nyújtunk segítő kezet, de ha nem hiszi magyar a magyart, az út már a pokolba vezet. Hisz éppen úgy oktalanság, hogy ki szeretne érdekeljen, mint hazug törvényt hozni a jogos gyűlölet ellen. Bár ugyanaz ismétlődik, száz meg száz éve régen, mi ébresztő kiáltás helyett suttogunk csak a szélben. Megmondom én, hogyan lehet, hogy magyarként éljük a jövőt, ameddig azok döntik, mi ültetjük addig a fenyőt, ameddig azok döntik, mi ültetjük addig a fenyőt.
Bye.